Augusztus 31-e esti bejegyzés. 11-kor indulunk. Az eső elállt, legalábbis ideiglenesen, nincs okunk a további lustálkodásra. Felmálházunk. Együtt, egy irányba megy a teljes csapat, vezetők és vadászok, íjakkal és puskákkal felfegyverkezve indulnak a karibuk nyomába. Nem is megyünk sokat, mert már a tábortól néhány száz méterre megleljük az első rudlit. Ahogy látom, vezetőinket is beleértve, Jake köztünk a legtapasztaltabb vadász. Elsőként veszi észre a bikákat, villámgyorsan bírálja el őket. Én is inkább ráfigyelek. Pat továbbra sem egy szószátyár. Örülök, hogy az íjászokkal együtt indultunk. Jake nagy név. Fél év alatt gyűjtötte be az amerikai kosvadászok Grand Slamjét, és nem puskával. Ez négy különböző kos elejtését jelenti. Ricardo sem egy hétköznapi vadász. Ebben a pillanatban őt tartják a világ második legeredményesebb íjászának. Sok-sok világrekord fűződik a nevéhez, százon felül vannak elejtett vadjai a top 10-ben. Nagy szerencsének tartom, hogy velük vadászhatok. Megteszünk egy kilométert, sűrűn távcsövezve, kémlelve a látóhatárt, és tűrve az időjárást. Hideg lett nagyon, erős a szél. Mocsáron gázolunk keresztül, és minden lépésnél reménykedünk abban, hogy nem süllyedünk el. Átkelünk egy sekély kis tavon, megmászunk egy dombot, de nem látjuk a nagy bikákat. Egy méter magas bokrokat is látok, ami valóságos őserdőnek számít ezen a kopártájon. Megállunk, tanakodunk. Együtt menjünk tovább, vagy külön-külön próbáljunk szerencsét. Jobbra menjünk inkább, a fehér farkastó irányába, vagy balra. Abban maradunk, hogy szétválunk. Pettel visszafordulok a tábor irányába. Nem egész két órával indulásunk után ismét a sátraknál vagyunk. Szól a medveriasztó, amikor beérünk. Pett nem is engedi, hogy beljebb menjek, nyomokat keres. Mint utóbb kiderült, csak vaklárma volt, a szél bontotta meg a drótokat, és így az áramkört is, azért visítozik a sziréna. Ismételt átöltözés, néhány falat, és megyünk is tovább. Cserkelni fogunk egész nap, mert a szél nem engedi a vízre szállást. Pat még egy szélmérő műszert is bevet, amivel 30 km/h szélsebességet mér. Erősen hullámzik a farkas. Egy dombocska irányába indul a páros. Tetején vége láthatatlan spektívezés, távcsövezés kezdődik. Egy szót sem beszélgetünk, nincs haverkodás, inkább egyfajta távolságtartó munkakapcsolatra hasonlít a kettőnk közti viszony. A sok karibu között meglátok egy bikát, ami innen erősnek tűnik. Azt javaslom, cserkeljünk rá. Közelítünk, két rét görnyedve osonunk a bokrok között. Szelünk nem a legjobb, de ettől már nem tartok. Nézegetjük a bikát, illetve a bikákat, mert valahonnan a társa is előkerült. Igen erős, lőhető példány mindkettő. Rajtam múlik, melyiket szeretném elejteni. De a bikák valamit észrevesznek. Ajaj! Két ugrással tűnnek el a szemünk elől. Mire legközelebb rájuk látok, a lézer 700 méternél is többet mutat. Pat dúl-fúl, szerinte engem vettek észre. Hogy ezt miből gondolja, azt nem tudom. Nem maradtam le tőle 4 méternél messzebb, mindig mindenben azt tettem, amit ő. Mitől ingerült, azt végképp nem értem. Azt hiszem, ha itt valaki ideges lehetne, az én vagyok. Én viszont teljesen nyugodtnak érzem magam, majd csak látunk másik bikát. Nem javul a hangulat. Nem mondja el, mikor mi a stratégia, én pedig nem vagyok gondolatolvasó. Nem szól semmit, ha mégis, abból egy szót sem értek. Amikor jelzem neki, hogy nem értem, mit mond, elmondja ugyanazt, ugyanúgy. Már én sem szeretnék beszélgetni. A következő távcsövezésnél méterekkel arrébb ülök le. Ez így nem lesz jó. Ha Ricardo ma sikeres lesz, és az ő vezetőjük így elfoglaltság nélkül marad, átkéretem magam hozzá. Tovább megyünk. Egyre hűl az idő, egyre kevésbé szeretem ezt a mai vadászatot. Nem jövök ki ezzel az emberrel. Legszívesebben visszafordulnék a táborba, hogy már ma a másik vezetővel jöjjek ki ismét. Nem tudom, mi lenne a jó megoldás, de ez, ami most zajlik, messze van attól, mint amit én szeretnék. Így füstölgök, morfondírozok magamban, amikor egyszer csak Pat megmerevedik előttem. Közelebb húzódok, de innen semmit nem látok ennek az átkozott ároknak a partján kívül. Mellé kúszok. Bikák. Két igen szép bika van egy rudliban, köztük tehén, de rengeteg. Az egyik bika a bal szélen van, erős, nagy agancs, de kevésbé elágazó. A másik a jobb szélen, kisebb agancsát, szerte ágazó formával pótolja. Mivel nagy agancsom már van, így a másodikat választom. Gyorsan kellene lőni, mert legelészve távolodnak tőlünk, és a karibu bizony így is sebesen halad. Leülök a földre, két könyökömet két térdemre támasztom, rákapom a lézert. 4 méter, valami belóg, arrébb csúszok. Itt tiszta a terep, nincs semmi akadálya lőirányba, lézert neki? 165 méter, ez szuper. Kár, hogy nem tudok lőni, két tehén a teljes célfelületet kitakarja, pedig a bika jó szögben áll. Elindulnak, megint csak a farát látom, tartják az eddigi haladási irányt. Lassan figyelgetve távolodnak. Most megint megtorpannak. A két tehén ugyan leválik, de éppen nincs mire lőni, mivel pont háttal áll a bika. Bármikor befordulhat, ezért pihen rajta az irányzék, addig megmérem a távolságot, éppen 200 méter. De most fordul, most áll keresztbe. Ennél jobb lehetőség nem lesz. Karibu vadászatom véget ért. Szívközeli lövés, de még van benne élet, mire odaérünk. Kegyelem lövést adok, nem szeretem nézni a haldokló állatot. Megvan a második karibum, és a harmadik bika expedícióm során. Kanadai vadászatom is 100%-os lett, mindent meglőttem, amit szerettem volna. Elönt a siker és a megnyugvás érzése. Szép kis karibu gyűjteményem lesz otthon. Ami azonban ennél sokkal fontosabb a számomra, hogy utam során mindegyik eddigi vadászatomnál emlékezetes lövést tettem. Pat hozzákezd a daraboláshoz. Engem megkér, hogy a fegyveremmel együtt menjek fel egy domb tetejére, és onnan távcsővel tartsam szemmel a környéket. Aggódik a grizzly miatt, ami napok óta a környéken kóvályog. A vadászokat ritkán éri súlyos sérüléssel, vagy esetleg halállal végződő medvetámadás, hiszen ott a puskájuk. A vad feldarabolása azonban veszélyes üzem. Ekkor ugyanis a vadász a zsákmányra figyel, puskája gyakran a kelleténél messzebb van tőle, és ezt a grizzly ki tudja használni. Nem is tudom, milyen százalékot mondott Pat, de az biztos, hogy a vadászok elleni halálos medvetámadások igen nagy része történik darabolás közben. Rajtam nem múlik a dolog. Őrködöm, és 10 perc posztolás után észre is veszem az íjászokat. Meghallhatták a lövést, most erre tartanak, hogy kiderítsék az eredményt. Lemegyek a dombról fogadásukra, aminek ideje is van, mert ott fent nagyon hideg volt. Nincs semmi, ami a szelet és az újból elerett esőt felfogná. Petnek nincs sok dolga a vaddal, a lövések sok húst roncsoltak, a használhatatlan részek itt maradnak. Megtalálja az egyik maradványtestet is, oda dobja. Váratlanul ér a dobás, utána kapok, de nem érem el. Ez a jelenet tökéletesen demonstrálja a köztünk lévő aszinkront. A kölcsönös meg nem értés, az egymás mellett elbeszélés és a folyamatos félreértések jellemezték kapcsolatunkat. 10 percet is katorászok a mohában, mire meglelem. Az interlok gyűrű sikeresen akadályozta meg a mag szétesését, az ólom viszont kiszakadt. Könnyen lehet, hogy ez a maradványtest a kegyelemlövésből származik, amit nagyon közelről adtam le, és a nagy becsapódási sebesség miatt szakadt ki az ólom. Az ölő erő ennél is kifogástalan volt. Az ólommag beépítésének szilárdságáról további tapasztalatokat kell gyűjtenem. Az íjászok valódi sportemberek, egytől egyig méltatják trófeámat, irigységnek nyoma sincs szavaikban. Hosszasan szorongatják a kezem, a szakértő Jake magyarázza az agancson fellelhető képleteket. Igazán jól esik, hogy ez a két világjáró vadász ennyire együtt tud velem örülni a szép bikámnak. Bet közben berakja a húst a zsákba, a trófea cipelése viszont az én feladatom. Hátizsákom tetejére dobom a fejet, két kézzel egyensúlyozom, Pet a zsákját cipeli. Nekivágunk a hazaútnak. Az íjászok fordulnak még egyet a környéken, majd egy domb tetején találkozunk ismét. De mire ezt a dombot megmásszuk, majd belerokkanunk. Különösen Pet helyzete nehéz, nagyobb súlyt kell cipelnie. A tetőn otthagyjuk a zsákokat, ide már érte tud jönni a Hondával. A trófeámat hoznom kell tovább, attól tartunk, a környéken kószáló grizzly tönkre teszi. Öreg Pet, azért csak megmutatta nekem, hol élnek a nagybikák az MVT-ben. Ez a legfontosabb. A barakokba érve bedurrantjuk az olajkályhát, de nagyon. Csak úgy izzik a vasból készült fala. Éppen időben érkezünk, mert odakint olyan fergeteg kerekedik, amihez hasonlót utamon még nem láttam. Csak fel ne kapja a szél ezt az egész tákolmányt. Szakad az eső. Az íjászok vezetője nem sokára meg is hozza a domb tetején hagyott és átázott zsákomat. Általános szárítgatás kezdődik, sűrűsödik a levegő a körletben. A kellemes melegben a sátor lakói kedvenc időtöltéseiknek hódolnak. Jake szunyókál, Ricardo és jó magam a számítógépeinkkel szórakozunk. Ebbe a békés idillbe robban be az egyik vezetőnk, csak nem kiszakítva az ajtót a helyéből. Bikák! Két bika itt a tábor mellett! Gyorsan! Bömböli. Ricardo, mert neki szól az üzenet, fel van öltözve, csak felkapja a bakancsot, az íjat, és már rohan is ki az ítéletidőbe. Nekem nincs ilyen szerencsém, alsó nadrágban ülök a barak egyetlen íróasztala előtt. Felveszek egy jacket, így rohanak utánuk. Ricardo csak egy gyors távcsövezésre lassít. Valóban két bika, talán ha 200 méterre tőlünk. És milyen szépek! Még van egy engedélye, be kellene váltani egy trófeára. Eddig tudom követni az eseményeket, vissza kell mennem felöltözni, mert rögvest megfagyok. Villámgyorsan öltözök vissza a tábor szélére. Ricardoékat elnyelte az ajnövényzet. Biztosan kúsznak, különben látnánk őket. Jake sem tudja pontosan, hol lehetnek. A terepszínű álcaruhát szinte lehetetlen észrevenni. A két bikát ellenben látjuk. Nyilván a két vadász is abba az irányba tart. De most jön egy harmadik bika. Feszült figyelem. A szél olyan erős, hogy nem tudom a szvarót stabilan tartani a szemem előtt. Nehéz így bármit is megfigyelni. Jake észreveszi a felenyenesedve visszafelé ballagó vadászokat, és eléjük megy. A harmadik, most érkező bikára hívná fel a figyelmet. Távcsövön látom a beszélgetést, ők is távcsöveznek a közeledő bikára. Nem jó, nem kell nekik. Pár perc, és itt vannak a táborban. Ricardo elhibázta. 50 méterre lőtt, ez a legvégső hatásos lőtávolsága az íjnak. Bemérte a szelet, és ennek megfelelően korrigált, azonban egy erős széllökés, még így is 5 méterrel térítette el a vesszőt ezen a rövid távon. Nem ilyen vesszők valók ide, magyarázza. Könnyűek ezek? Be is mutatja. 2 méterre dobja fel a levegőbe, 5 méterrel arrébb esik le. Senki nem kalkulált ennyire erős széllel. A kaland után napirendre térnek a White Wolf Lake Caribou Camp lakói.